Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Második Marcell, alig 3 hetes, kérész életű pápaságát követően 1555 nyarának elején a konklávéba bevonuló bíborosok szilárd elhatározása volt, hogy olyan főpásztort választanak, akinek személye garancia lehet a tridenti zsinat folytatására. Így választásuk a már idős, ám igen energikus, a reformok mellett elkötelezett, korábban már az első zsinati ülésszakot előkészítő bizottságban is tevékeny Gian Pietro Caraffa bíborosra esett, aki a negyedik Pál nevet választotta magának. Az új szentatya 1476-ban látta meg a napvilágot az előkelő nápolyi Caraffa nemesi család Beneventói ágából, Avellino közelében. Bíboros nagybátyja Nápolyban neveltette, majd ő vezette be 1500-ban a pápai udvarba is. 1503-ban lett prelátus, 1506-ban kiéti püspöke, rövidesen pápai legátus a spanyol udvarnál. Részese volt az 5. lateráni zsinatnak, majd Angliában 8. Henrik udvarában szolgált nunciusként. 1517-től brindizi érseke volt, a kúriai reformtábor tagja, aki közreműködött a Lutert kiközösítő Exsurge Domine Bulla szövegének megfogalmazásában. 1524-ben minden korábbi tisztségéről lemondott, és remeteségbe vonult. Ekkor alapította Chietiben a későbbi szenttel, Chienei Szent Kajetánnal együtt a teatínusok szerzetesi közösségét, amelynek tagjaként az 1525-ös pestis járvány idején önfeláldozó buzgalommal ápolta a betegeket. Harmadik Pál trónra lépése után visszarendelte Rómába, majd vonakodása ellenére 1536-ban bíborossá kreálta. Ezt követően kinevezést nyert a pápai inkvizíció prefektusává. Ennek a szervezetnek az élén nagy energiával, buzgalommal, könyörtelen következetességgel látott hozzá az egyház reformját szolgáló munkához, sőt, Loyolai Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának támogatásával 1542-ben elérte az inkvizíciós szervezet reformját, bíborosi kongregációvá történő átszervezését. A tridenti zsinat előtti években egy terjedelmes reformtervezetet is kidolgozott, amelynek alapja az egyház erkölcsi megújulása és az arra épülő intézményi hivatali reform volt, összekapcsolva azt a reformáció a hitújítás minden formája elleni határozott fellépéssel. Tervezetének néhány elemét igyekezett a gyakorlatban is megvalósítani, ám próbálkozása akkor még a kúria ellenállásán elbukott, több javaslatát pedig csak a tridenti zsinat első ülésszakán sikerült elfogadtatnia. Negyedik Pál mélyen vallásos, a reformok mellett elkötelezett, ám erőszakos, büszke, céljai elérésében kérlelhetetlen, türelmetlen, aszketikus, már-már fanatizmusra hajló személyiség volt, aki uralkodásának évei alatt számtalan ellenséget szerzett magának, szigorában pedig még az utca emberének ellenszembét is kiváltotta. Mindezek mellett túlzott politikai ambíciók is fűtötték, amelyek trónra lépése után röviddel már kellemetlen következményekkel jártak. Élénk ellenszemben viseltetett a spanyolokkal és a Habsburg dinasztiával szemben, amit csak fokozott, hogy 5. Károly császár német politikájában nem látott mást, mint a reformáció mozgalmának tett felelőtlen engedményeket. Különösen azt sérelmezte, amikor az uralkodó elfogadtatta a birodalmi rendekkel 1555-ben az augsburgi vallásbékét, amely azon az áron vetett véget a vallásháborúnak, hogy a kialakult státusz quo alapján vallásszabadságot és a katolikusokéval egyenlő jogokat biztosított a luteránusoknak a kálvinisták és más radikális csoportok kizárásával, vallási, felekezeti alapon, így mintegy két részre osztva birodalmát. A pápa már-már ötödik Károly császári trónról való megfosztását fontolgatta, amikor az uralkodó 1556-ban váratlanul lemondott és Kolostorba vonult, a spanyol koronát fiára, második Fülöpre, a császári címet és a német tartományokat öccsére, első Ferdinánd magyar és cseh királyra hagyva. Erre negyedik Pál úgy reagált, hogy a lemondást és az új utódok trónfoglalását érvénytelennek jelentette ki, ami a pápaság és a Habsburgok közötti komoly konfliktus kezdetét jelentette. A Szentatya ekkor az erőpolitika mellett döntött, amelynek érvényre juttatásában bíborossá tett unokaöccseire, különösen a külügyek és a hadsereg irányításával megbízott, felettébb ingatlan jellemű Carlo Caraffa bíborosra kívánt támaszkodni. Az ambíciózus unokaöcs ezek után 1555 végén titkos katonai szövetségre lépett a pápa nevében a franciákkal a spanyol és német Habsburgok ellen. Ám erről tudomást szerezve második Fülöp spanyol király gyorsan elébe ment az eseményeknek. Hadai Alba herceg vezetésével a pápai állam területére léptek, ahol 1557 nyarán Paliano mellett döntő győzelmet arattak. Elfoglalták Anjannit, majd Róma falai alá vonultak. Negyedik Pál ebben a helyzetben a franciákra sem számíthatott, hiszen azok saját földjükön a Saint-Quentini ütközetben ezzel egy időben szenvedtek döntő vereséget a spanyoloktól. A Szentatya ekkor rákényszerült a megalázó kávei béke megkötésére, a francia szövetség felbontására. Két évvel később a Château-Cambrésiszi béke végül garantálta a teljes fegyvernyugvást, állandósította a spanyol hegemóniát Itália felett, és bár komoly területvesztéssel nem járt, erősen megnyírválta negyedik Pál politikai és hatalmi ambícióit. Ez az ügy azonban arra jó volt, hogy korábbi rokonpártolásának felülvizsgálatára bírja a Szentatyát. A felelőtlen, kalandor természetű, hatalmával visszaélő Carlo Caraffa bíboros egyik napról a másikra kegyvesztett lett. A feldühödött pápa minden a rómaiak által különösen gyűlölt rokonát megfosztotta tisztségüktől, javadalmuktól és elűzte őket környezetéből. Ám ezzel a lépésével már nem sikerült visszaszerezni elveszített tekintélyét és népszerűségét, amikor 1559 tavaszán meghalt, Rómában zavargások törtek ki. A pápa halálát ünneplő tömeg felgyújtotta az inkvizíció palotáját, összetörte a pápai címereket, ledöntötte a Szentatya szobrát. A zavargásokon csak nehezen sikerült úrrá lennie a hatóságoknak, negyedik Pál földi maradványait pedig titokban, a külsőségek mellőzésével kellett eltemetni a Szent Péter Bazilika altemplomában. Negyedik Pál legfontosabb feladatának azonban nem a politikai hatalom gyakorlását, hanem az egyház reformjának keresztülvitelét tekintette. Bíborosként a tridenti zsinat és annak sikeres lezárása mellett kötelezte el magát, a pápai trónra lépő azonban álláspontja megváltozott. Türelmetlen természet lévén úgy látta, a zsinati munka csak felesleges időhúzás, szócséplés lévén értelmetlen egy újabb időszakot összehívnia. Sokkal hatékonyabb, ha ő maga veszi kézbe a reformok végrevitelének ügyét. Már első konzisztóriumán bejelentette a kúria gyökeres reformját, céljai elérése érdekében pedig új, a változások mellett elkötelezett bíborosok egész sorát nevezte ki. A jezsuita rendel, mint amolyan alapvetően spanyol intézménnyel szemben erős bizalmatlanságot táplált. a reformok keresztülvitelében inkább az általa megnövelt hatáskörű inkvizícióra kívánt hagyatkozni. Ami a reform intézkedéseket illeti, első lépésként átszervezte a pápai datáriát, a privilégiumokkal, kinevezésekkel, személyi ügyekkel foglalkozó hatóságot, amelyet korábban rendszeresen vádoltak meg korrupcióval és más visszaélésekkel. Második lépésként a reformációval szembeni harc eszköze gyanánt bevezette a szigorú egyházi cenzúrát, és közzététette az indexet, a tiltott könyvek jegyzékét. Ez utóbbi listája később folyamatosan bővült, ám számos munka, így egyháztanítók, szentek írásai, sőt néhány szentírási könyv, Erasmus és más humanisták munkái, szigorúan tudományos értekezések vagy jámbor szellemű alkotások indokolatlanul is felkerültek arra. A reformátorokkal irodalmi vitában álló katolikus teológusok a pápai szigor következtében abban a képtelen helyzetbe kerültek, hogy ellenfeleik írásait e szabályok értelmében, ha tartani kívánták az előírásokat, még ők sem tanulmányozhatták volna, ami a gyakorlatban keresztül vihetetlennek bizonyult. Rendelkezett IV. Pál a breviárium és a misekönyv reformjáról, és drákói szigorral szabályozta a kolostori szerzetesi életmenetét. Ugyancsak szigorú rendet írt elő a római városi élet vonatkozásában, amelynek az volt a legvégletesebb pontja, hogy Calvint és a genfi városi tanácsot is túllicitálva megtiltotta a nyilvános mulatságokat, a táncot, a zenét. A reformok hevében a pápa gyanakvása sem ismert határt. Ennek tudható be, hogy inkvizíciós eljárást indítatott olyan reformer főpapok ellen, mint Reginald Poole vagy Giovanni Morone kardinális. Az utóbbit, aki csak a Szentatya halála után szabadult, az angyalvárba záratta, amikor pedig az ügyek fogyatkozni látszottak, az ügybuzgalom hiányával vádolta meg saját fői inkvizítorát Michele Ghislieri bíborost, a későbbi 5. Pius pápát is. Új, kedvezőtlen fordulatot vett IV. Pál idejében az anglikán egyházszakadás ügye. Ennek kiváltó oka a hű katolikus Mária királynő váratlan halála volt 1558-ban. Az ő idejében a Rómát képviselő Reginald Poole bíboros közreműködésével az angol egyház visszatért Róma hűségére, az alsó papság és a népkörében azonban az új, anglikán, erősen protestáns színezetűvé váló vallásosság és egyházkép már erősen gyökeret vert. A katolicizmus és Róma iránti széleskörű, Angliában régóta szomorú hagyományokkal megalapozott ellenszenvet csak fokozta a királynőnek a fő ellenséggel és Anglia riválisával, II. Fülöp spanyol királlyal kötött házassága, amelyet a lordok és a nép zeme hazaárulásként értékelt. Ráadásul Mária halálával a trón arra az Erzsébetre, 8. Henrik és Boleyn Anna lányára szállt, akit anglikán szellemben neveltek, és akit politikai érdekei is apja egyházpolitikájának folytatására serkentette. Erzsébet trónra lépését követően hatalma megszilárdítása érdekében még kivárt. 1559-ben azonban visszahívta követét Rómából, majd a parlament előtt ismét kihirdette a szakadást hozó fennhatósági törvényt, amelynek értelmében az angol egyház önálló keresztény nemzeti egyház, amely nem áll a pápa fősége alatt, hanem annak életét a mindenkori angol uralkodó kormányozza, aki szabadon nevezi ki az egyház érsekeit, püspökeit. Az ekkor még hivatalban lévő Rómához hű püspökök hiába tiltakoztak. Erzsébet helyükbe új, neki engedelmes főpásztorokat neveztetett ki. A katolikusok vallásgyakorlatának, mint hűtlenségnek és államellenes tevékenységnek a korlátozására taktikai megfontolásból ekkor még nem került sor. A puritánokkal és más reformátori mozgalmakkal szemben azonban a királynő elődeihez hasonlóan igen nagy szigorra lépett fel már ekkor is. IV. Pál a távolból tehetetlenül figyelte az eseményeket, erőtlen tiltakozásának természetesen nem volt semmilyen foganatja. Erzsébet kiközösítésének kimondására pedig a későbbi megbékélés reményében a Szent Atya tanácsadói sürgetése ellenére sem vállalkozott. Kedves hallgatóim, búcsúzunk ezzel IV. Pál pápa nagyon is ellentmondásos, a túlzott, szigor és a szükséges reformok jegyében eltelt, a tridenti zsinat folytatását nem vállaló uralkodásától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.